Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Kohut Zoltánt, beszélgető társamat, szakértőnket, hiszen személyiségfejlesztő tanácsadóként is dolgozol újságírói pályád mellett. Szia, köszöntelek!
Szia, Ági!
Lelkifröccs sorozatunkban a párkapcsolatok 9 aranyszabályáról beszélgettünk nem olyan régen, és mit ígértünk a hallgatóknak, mit ígértél?
Hát azt ígérted, hogy beszéljünk arról, hogy mert ugye sokszor előkerült az, hogy voltak itt minden problémánkban, meg minden megoldási javaslatnak az egyik döntő oszlopa az, hogy hogyan kommunikálunk egymással, és azt javasoltam, hogy akkor beszéljünk egy kicsit arról, amit én tényleg a tanácsadói munkában én ezt váltig látom, hogy nagyon sokszor
rosszul
meglévő érzelmek, jó kapcsolatok is el tudnak menni, vagy el tudnak romlani, vagy terheltek amiatt, hogy nem jól kommunikálnak. Egyszerűen attól, hogy nem jól kommunikálnak a benne lévők.
Én nekem azért tetszett ez az ötlet, amikor mondtad, hogy beszélgessünk erről, mert hogy Thomas Gordon, aki tulajdonképpen a pedagógiában is elég ismert, írt egy csomó könyvet erről, a hatékony kommunikáció, és hogy gyakorlatilag ő 3 pontban nagyon összeszedte. Hihetetlen, hogy mennyire nem vagyunk ebben tisztában. Úgyhogy én ennek borzasztóan egy jelentőséget tulajdonítok, hogy beszéljünk erről. Ő 3 pontban szedte össze, te hogyan foglalnád össze a sarkalatos pontjait? Az eredményes, hatékony, előrevívő kommunikáció.
Hát azon a vékony mesdjén, amin én tanácsadóként dolgozom, ott én 2 pontra fókuszálok. Az egyik az az, hogy önmagamat és a másikat hogyan fogalmazzom meg egy adott helyzetben. Tehát hogy fogalmazom meg azt, hogy én, és hogyan fogalmazom meg azt, hogy te. Ez az én-te közlésnek is mondjuk, röviden csak azért nem akartam először tömöríteni, hogy legyen egyértelmű. Tehát, hogy amikor egy problémát megbeszélek a párommal, a barátommal, a munkahelyen, vagy szóval bármilyen társas helyzetben, akkor ez az én-te közlés milyen főbb elemeket használ?
Mi ez az én-te közlés? Akkor most mondjuk el, bontsuk ki.
Mondok egy példát arra, hogy mi a nagyon rossz én-te közlés, és hogy mi az, ami jobban működik, ami jobban előmozdítja az, hogy
megoldódjon
jó
a probléma.
Egyességre jussanak, igen. Hogy jól oldódjon meg a probléma, igen. A rossz az, amikor mondjuk van egy olyan konfliktus, mondjuk hűtlenség, valaki a kapcsolatban mondjuk hűtlen, és hogyha elkezdődik a kölcsönös vádaskodás, hogy én bezzeg mindent megtettem érted, de te viszont engem soha nem veszel semmibe, jó, de te meg azt csinálod, hogy, és megy ez a kölcsönös megbélyegzés, vádaskodás, elítélés, támadás. Na ez az, amiből soha nem fog jó eredmény születni, mert ennek soha nincsen vége. Tehát itt valójában érzelmek állnak ugye egymással szemben, és a verbális készletek, tehát a szavak, amikkel dobálózunk, azok ezt az érzelmi szembenállást tovább merevítik. Ugye teljesen egyértelmű, hogyha a strandon vagy és rád fröcskölnek vizet, vagy ha nyíllal elkezdenek lődözni, vagy golyóval, akkor védekezni kezdesz. Ez a verbális térben ugyanígy működik. Ha azt mondják rám, hogy
te
hogy,
ilyen vagy, hogy te ezt, olyan vagy, igen, te ezt nem csináltad, te azt nem csináltad.
Rosszul csinálom, nem csinálom, ilyen vagyok, olyan vagyok, akkor olyan bélyegeket próbálnak izzóvassal mondjuk így rám sütni, amiből teljesen ösztönösen, még ha nem is akarok, akkor is a tudattalan gondoskodik róla, hogy bevédjek és bezárkozom.
Egyébként Gordon ezt úgy fogalmazza, hogy én üzenet, te üzenet, és hogy akár egy egyszerűbb hétköznapi helyzetben is azt mondja, hogy azt akarom, hogy ne csapkodd az ajtót, akkor nem úgy kezdem, hogy te hogy lehetsz ilyen tapintatlan, hogy úgy vágod be az ajtót, hogy fölébredek, ehhez képest az én üzenet, tehát a te üzenet a nem jó, általában tevel kezdődik, az én üzenet, hogy nem tudom kipihenni magam. Kérlek, figyelj arra, mert ha hangosan csapódik az ajtó, akkor én nem tudok aludni tovább. Tehát, hogy még egy picit sejteni is lehet, hogy ha énnel kezdjük, akkor magunkról beszélünk és a problémáról, ha tevel kezdjük, akkor rögtön a vádaskodás indul, és egyébként teljesen igazat adok benne neked, hogy ösztönösen védekezni fog valaki, tehát az együttműködési készségét kb. Nullára redukáljuk le.
Igen, és ez akkor is bekövetkezik, hogyha valaki megpróbálna nem védekezni, mert a döntéseinket mindig a tudattalanunk szabályozza. Tehát ha megpróbálnánk is ügyesek lenni, ha intenzíven megtámadnak bennünket, és ugye általában a párkapcsolatok nagyon intenzív és nagyon mélyen mozgó motivációk alapján vagy dinamikák alapján működnek, szinte nem lehet ilyenkor megőrizni a távolságtartó nyitottságunkat. Tehát nagyon fontos az, hogy a másiknak lehetősége maradjon arra, hogy
együttműködjön.
Igen, tehát hogy tárgyalagosan tudjon reagálni arra az észrevételre, amit kap. Aztán ezt lehet bontani ezerrel, mert ugye nyilván itt fontos az, hogy lehetőleg ne azonnal reagáljunk. Tehát, hogyha most maradjunk a te példánál, ránk vágják az ajtót, akkor lehetőleg számoljunk háromig, és csak utána nyissuk ki a szánkat, mert hogyha ösztönből, és ugye az ijegység az félelmet szül, a félelem pedig agresszió, az agresszió meg támadást, ilyenkor előjön az, hogy na te barom, hogy vágtad rám az ajtót, és nem tudom mi. Ezt jobb nyilván megfékezni, és akkor elmondani azt igen. Tehát nagyon fontos, hogy a saját élményemről beszéljek, ahelyett, hogy a másikat megbélyegzem.
Ez azt gondolom, hogy rettentően fontos, nagyon egyszerű és érthető gondolat. Innen fogjuk folytatni zene után. Az eredményes, hatékony, előrevívő kommunikáció nagyon fontos szabályairól beszélgetünk. Maradjanak velünk Kohut Zoltánnal. Zene után jövünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket, melynek témája az eredményes, hatékony kommunikációs szabályok. Én üzenet, te üzenetről beszélgettünk, hogy mindig arra fókuszáljunk, ha problémánk van, hogy én mitől vagyok gondba ebben a helyzetben, ne bélyegezzük meg a másikat rögtön, ugye ez a te üzenet, itt hagytad abba.
Igen, és egy dolgot kihagytam, úgy érzem, és az pedig nagyon fontos, hogy tehát ugye alapvetően arról van szó, hogy egy olyan szóhasználatot érdemes megtanulnunk, ami arról szól, hogy nekem ez a helyzet miért fájó, miért bántó, és ne arról beszéljünk, hogy a másik mit csinál, amitől ez a bántó helyzet van. Tehát arról számoljak be, és azt hozzam a tudtára, hogy nekem ez miért fáj, és miért rossz, és miért problémás számomra ez a szitu, és ne azt hajtogassam, hogy ő miért rossz ebben a helyzetben, mert akkor ezzel bezárom őt a védekezésbe, nem fog a dolog mozdulni. Na most ugye itt végül arról beszélünk, hogy ez egy ilyen verbális, egy ilyen szókészlet, vagy egy ilyen szóstratégia, vagy szóhasználati stratégia, de az nagyon fontos, hogy ezt nem lehet sematikusan művelni. Szóval nagyon fontos, hogy tényleg értsük meg ennek a lényegét, és sajátítsuk el érzelmileg, mert hogyha ez nincs bennünk tényleg elég mélyen, ez az alapállás, inkább így mondom, akkor egy szempillantással, egy hangsúllyal tönkre fogjuk tenni. Tehát lehet, hogy a szavakat jól tesszük egymás mellé, de hogyha igazából az van benne, hogy de azért jól oda szeretném neki mondani, hogy ő a disznó, amitől én szenvedek, akkor is oda fogom tenni, hogyha a szavaim egyébként hibátlanok. Nekem volt olyan kliensem, akivel nagyon sokáig kellett egy feszült kapcsolati helyzetben gyúrni ezt a dolgot, mert én folyamatosan éreztem, hogy igen, használja már ezeket a szavakat, de néha még egy becézés. Tehát, hogyha ő azt mondta nekem, hogyha én lettem volna ő vele abban a helyzetben, és azt mondta volna nekem, hogy Zolikám, akkor ott a becéző formula az úgy hatott volna, mint egy vesénrugás, komolyan. Tehát olyan megsemmisítően tudjuk néha becézni egymást, hogy azzal inkább lekicsinyeljük a másiknak a személyiségét, stb. Szóval tényleg az a fontos, hogy amikor elkezdjük komolyan venni ezt, hogy a problémánkban nem a másikat kezdjük minősíteni és támadni, hanem csak elmondjuk, hogy figyelj, nekem ez ezért rossz, nem tudom magam kipihenni, szomorú vagyok tőle, félek, fáj, nem tudom mi, akkor tényleg ezt mondjuk el, de ezt aztán váltig mondjuk el, mert ez fontos, hogy a másik tudja.
De hagyjunk teret, de ott hogy ő meg tudjon vele, reagálni.
Igen, és akkor inkább egy kérdéssel folytassuk, ne azzal folytassuk, hogy őt elkezdjük minősíteni és támadni, hanem kérdezzük meg, hogy mit gondolsz, mit tudunk tenni ebben a helyzetben.
Nagyon tetszik, amit elmondtál, mert hogy arról szól, hogy nem csak cseréljük ki az én üzenet, te üzenet, tehát hanem hogy valóban így gondoljuk, hogy ha nekünk bajunk van, akkor ne rögtön azt gondoljuk, hogy a másik milyen hibákat követett el, amitől én boldogtalan vagyok, hanem azon gondolkodjunk, hogy én mitől vagyok boldogtalan, és adjunk teret, szabadságot a másiknak, bízzunk benne, hogy feltárva a bajunkat, lehet, hogy olyan megoldásokat fog kitalálni, ami nekünk eszünkbe se jutna.
Pontosan.
Tehát ugye egy végtelen tisztelet
de
van benne,
akkor,
és bizalom.
De csak akkor, hogyha meghagyjuk neki a mozgásteret.
Így van.
Ha megtámadom, akkor egyetlen mozgást tehet, védekezik, vagy visszatámad, ugye ez a kettő. De hogyha elmondom, hogy figyelj, van itt egy probléma, ami rám így hat, és szerintem nem jó, hogyha ebben maradunk, mert mi egy pár vagyunk, vagy egy munkaközösség vagyunk, meg stb.
Tehát valóban tisztelem annyira, hogy engedek neki megoldást kigondolni.
Igen, és tényleg el kell jutnunk oda, hogy belül tiszteljük a másikat, mert különben nem fogjuk tudni végigvinni ezeket a szavakat. Szóval a szavak lehet, hogy elhangzanak, ahogy az előbb mondtam, de nem lesz hiteles, nem lesz igazából érzelmileg hiteles, és akkor nem fog működni. Szóval az a fontos, hogy arról beszéljünk, hogy mi mitől szenvedünk, kérdezzük meg a másikat, nyissunk egy teret arra, hogy ezt hogy tudjuk átgyúrni közösségben, közösen ezt a helyzetet, és aztán, ha lehet, totál feledkezünk meg arról, hogy ő mennyiben hibás, vagy mennyiben felelős azért a kirakult helyzetért. Hogyha azzal kezdjük, hogy ő miben hibás, akkor már az elején tönkretettük. Ha azzal kezdjük, hogy mi mitől szenvedünk, és ezt hogy tudjuk együtt megoldani, akkor nyílik egy tök jó tér, és ez általában tényleg működik.
Gordon egyébként ez az én üzenet, te üzenetnek nagyon fontos pontjának tartja, Thomas Gordont hoztam itt, aki szintén foglalkozott ezzel a témával, az értő figyelmet. Tehát, hogy egy ilyen dolog akkor tud jól működni, hogyha én mondjuk feltárom a problémámat, ha a másik értő figyelmet gyakorol, ami azt jelenti, hogy tényleg oda fókuszál rám. Vagy mondjuk a párom nyílik meg, és mondja el, hogy mi számára a nagyon-nagyon rossz, és hogy ne induljon be a fejembe akár a védekezés, akár bármi más, hanem ő értő figyelemnek hívja, hogy nagyon oda fókuszálok arra, amit mond. Ugye ezt azért sokszor tapasztaljuk, hogy ott vagyunk egymás mellett, beszélgetünk is egymással, de valójában egyikünk sem figyel a másikra. Tehát ő ezt nagyon fontos alapkőnek tartja, hogyha valaki megnyílik és baja van, a másik nagyon-nagyon fontos, hogy értő, teljes odafigyeléssel, valódi odafigyeléssel forduljon a másik felé.
Hát igen, erre egy kiváló trükk az, vagy inkább azt mondom, hogy eszköz, hogy visszakérdezünk. Tehát megkérdezzük, hogy érted, hogy mi zajlik bennem? Ez akkor, hogyha ezt én indítom, hogyha pedig a másik mond nekem valamit, és nem vagyok esetleg biztos, akkor úgy tudom meggyőzni őt arról, hogy tényleg figyeltem, hogy visszamondom. Ha jól értem, akkor azt mondod, hogy és akkor lehetek én is biztos benne, hogy átjött az, amit akart mondani, hogyha vissza tudom adni az ő saját szavaival, még ha én máshogy is fogalmaznám meg azt az adott szitut, de a saját szavaival, igen, tehát azt mondtad, hogy az a kutya barna volt, most csak egy hülyeséget mondtam, igen. És ezek tényleg az ő szavai, holott én azt mondtam volna, hogy mondjuk eseszínű, mit tudom én, akkor is az ő szavaival tükrözem neki vissza, amit mondott, mert ebből aztán ő a zsigerei fogják tudni, hogy én tényleg odafigyeltem. Volt, akiben nem is átfordítani kell, hanem tükrözni, hogy igen, tükrözni. Ott voltam veled végig, hallottam a szavakat, amiket mondtál olyannyira, hogy vissza is tudom mondani.
Én ezt egyébként azt szoktam hasonlítani, hogy tehát egy kicsit üres edényé kell válni ahhoz, hogy a másikat be tudjuk fogadni. Tehát amíg egy picit nem ürítjük ki magunkat, és tényleg odaadjuk a figyelmünket a másiknak, úgy viselkedünk, mint az az edény, ami tele van, abban aztán önthetnek bármit.
Tehát abba picit, nem lehet már
abba önteni, nem lehet önteni igen, semmit.
Igen, pontosan.
Tehát az üresség az egy hatalmas érték, igen. És amikor egy ilyen párbeszéd elindul, akkor a másiknak ki kell üríteni magát, és tényleg az a feladat, hogy visszatükrözze, amit hall, ha azt akarjuk, hogy eredményes legyen a probléma megoldás, és ezzel fogjuk folytatni, mert gondolom, hogy egy kicsit fogsz beszélni nekünk arról, hogy akkor milyen megoldások születhetnek egy ilyen helyzetben, ha eredményesen kommunikálunk. Maradjanak velünk, kommunikáció, hatékonyságról, eredményes párbeszédről beszélgetünk Kohut Zoltánnal. Zene után folytatjuk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk Lelki Fröccs sorozatunkban az eredményes kommunikáció, az eredményes párbeszéd aranyszabályait. Mi az, amiről még föltétlen érdemes beszélgetnünk?
Rengeteg felé elágazik ez, és tényleg rengeteg alapontja van, de a legfontosabb szerintem az az, hogy ez tényleg csak egy kommunikációs eszköz. De egyrészt ez már önmagában is nagyot tud segíteni, de ahogy mondtam, ezt nem lehet igazából jól használni akkor, ha érzelmileg nem szántuk magunkat oda, hogy tényleg meg akarjuk oldani a problémát. Szóval ez is csak akkor
annélkül, hogy ledorongolnánk a másikat. Én sokszor azt tapasztalom egyébként egy vitában, hogy nem is az a cél, hogy megoldjuk a problémát, csak most ütni akarok a másikon. Ugye ezt hívjuk veszekedésnek.
Igen, és még ezt a jó eszközt is lehet úgy használni, hogy igazából nagy fogcsikogatva végigvárom, hogy a másik elmondja, de aztán folytatom, hogy igen, de nekem olyan sérelmeim vannak, hogy. De mégiscsak azt mondom, hogy ez a fajta közlésmód, hogy én a magam élményéről számolok be, és meghagyom neked, hogy te mit szólsz ehhez. Mégiscsak ez a legjobb eszköz, de ahhoz, hogy ezt jól tudjam csinálni, ehhez tényleg egy érzelmi munkát el kell végezni, és szerintem ez a döntő ebben, hogy kapunk egy nagyon jó eszközt arra, hogy jól kommunikáljuk a problémáinkat, de ahhoz, hogy ez az eszköz jól tudjon működni, ahhoz tényleg az kell, hogy érzelmileg odaszánjuk magunkat, mert egyébként nem fog menni. Tehát például ahhoz, hogy én vissza tudjalak téged tükrözni, hogy te mit mondtál az elmúlt mondjuk 3 percben vagy 30 percben, tök mindegy, ahhoz tényleg rohadtul kell figyelni. Tehát, hogyha én arra készülök, hogy ezt a fajta hatékony kommunikációt folytatom, akkor tényleg oda kell figyeljek rád, különben nem fogom tudni visszatükrözni azt, amit mondtál. Sőt, én még ezt hozzá szoktam tenni, hogy még a testhelyzetet is célszerű egy kicsit felvenni, a másiknak a testhelyzetét visszatükrözni, mert akkor fogom érezni, hogyha ő keresztbe teszi a kezét, akkor én is keresztbe teszem.
Hogy ez a védekezés.
Igen, hogy abban a test állapotban érezzem magam, amiben ő van. Sokkal jobban fogok tudni vele fizikailag a zsigereim szintjén azonosulni. Szóval ez egy marha jó eszköz. A lényege az, hogy arról beszéljek, hogy engem mi bánt, és nyissak egy teret, hogy ezt ketten vagy többen hogy tudjuk megoldani. Messze el kell kerülni azt, hogy a másikat minősítsem és vádoljam, csak arról beszéljek, hogy én bennem mi van, és ahhoz, hogy ezt jól tudjam csinálni, tényleg érzelmileg úgy kell döntenem, hogy most tényleg oda teszem magam ennek a megbeszéléséhez, nem csak látszólag, nem kocsiban ülve, vagy meccs közben, vagy tévénézés közben, úgy félváról odavetve, hanem tényleg üljünk oda egymással szemben, vagy ne pont szemben, egyébként ezt is csak úgy
igen,
javaslom.
Igen, az egy, a szembehelyezkedés.
Egy kicsit 60 fokos szöget zárjunk be egymással, hogy tudjunk kinézni, hogyha nagyon fájdalmas a vita, tudjunk kinézni a személyes helyzetből. Szóval tegyük oda magunkat, magunkról beszéljünk, a másik minősítését kerüljük, és akkor tényleg el fog indulni egy tök jó helyretétel a kapcsolatban.
Thomas Gordont említettem itt többször, aki szintén foglalkozott ezzel az eredményes és hatékony kommunikációval. Ő harmadik pontként fogalmazta meg azt, amit szerintem te most elmondtál. Ő úgy fogalmazott, hogy vegyük tudomásul már az elején, hogy nem az a cél, hogy legyőzzem a másikat, hanem hogy a probléma megoldásra született dolog az egy kompromisszum legyen. Tehát legyek nyitott arra, hogy nem csak az lesz a megoldás, ami nekem eszembe jut, hanem lehet, hogy neki is lesz, ugye itt fogalmaztad, hogy hagyjunk teret neki. Tehát valószínűleg együtt fogunk kialakítani egy olyan megoldást, amiben megoldódik az én bajom is, de még a másik számára is elfogadható.
Hát csak ez, az lesz megoldás, persze.
Én akarom, hogy ez a szó hangozzon el, mert egy kicsit ebben rosszul állunk, tehát mi mindenkit le akarunk győzni folyton.
Igen, abszolút. Pontosan
holott egyáltalán nem
pontosan
az a cél.
Pontosan így kommunikálunk. Általában úgy kommunikálunk, hogy igen, de. Ez az igen, de ez egy annyira magyar szöveg, és ez totálisan leleplezi azt, hogy szó sincs arról, hogy én befogadtam, amit te mondtál. Végig hallgattam, kivártam, inkább úgy mondom, míg végigmondod, és akkor azt mondtam, hogy igen, de te viszont velem ilyen meg olyan vagy. Általában így kommunikálunk.
Ennél a kompromisszon egy picit megállnék még. Tehát valahogy a magyar kultúrában, az érzelmi kultúrában ez nincs benne. Az van, hogyha elkezdünk vitatkozni, akkor valaki győzni fog.
Győzelemre megy.
Győzelemre megy.
Igen. Történelmileg ez így van.
És sajnos hibásan akkor érezzük sikeresnek, ha vagy én győztem, akkor én leszek boldog, vagy a párom győzött, vagy a társam győzött, akivel ugye konfliktusban vagy beszélgetésben vagyok. Szóval ez, hogy a kompromisszum tud jó lenni, mert hogy azért úgy át kell beszéljük. Tehát, hogy milyen a jó kompromisszum?
Hát eleve voltak éppen egy konfliktusos helyzetben csak a kompromisszum jó. Na most nyilván van olyan, ahol nem lehet, hogy szülessen egy gyerekünk, vagy nem, abban nem lehet kompromisszumot kötni, mert azt nem lehet, hogy félig születik, vagy átmenetileg születik egy gyerek, vagy ilyesmi. De azért a kapcsolati vitáinak a többsége olyan, ahol lehet. Ugye mi a kompromisszum alternatívája az, hogy lerombol valaki valamit. Tehát vagy te foglalod el az én országomat, vagy én a tiédet. Nem az van, hogy megállunk a két határon, és elkezdünk mondjuk kereskedni egymással. Mert ugye a cél a bőség, kapcsolatilag az érzelmi bőség. Ha nincs kompromisszum, akkor rombolunk, ha van kompromisszum, akkor lehet, hogy az még nem szép, és nem néz ki jól, mert igazából mindenki engedett, és nem született még meg egy jó katarzis, de hamarabb fog tudni teljesen logikus megszületni a gyenge lábakon álló kompromisszumon, vagy a nem kielégítő kompromisszumokon hamarabb fog megszületni egy jó alkotás, egy jó alkotmány, egy katarzis, egy jó megoldás, mint a romokon. Mert a romok alatt valaki mindig szenved, valaki úgy engedett, hogy csak nyel, az
igen.
Nem jó.
Én nagyon szépen fogalmazza meg ez az író számomra, annyira meggyőző volt, hogy a jó kompromisszum az úgy működik, hogy van egy fontos problémám, és hogy annak a nagy része megoldódik abban a kompromisszumban, de úgy, hogy az a párom számára is elfogadható. Tehát mindannyian azt engedjük el, ami nem annyira lényeges számunkra, de ami nagyon lényeges, az az én számomra is, meg az ő számára is benne lesz a közös megoldásban. Egyébként erre találtak is ki, vannak ilyen nyugati pszichológiai gazdasági irányzatok, hogy a torta megnövelése. Vagyis, ha van egy probléma, akkor azért kell nagyon átbeszélgetni, mert hogy én csak egy részét tudom kitalálni, hogy mi lenne jó, de hogyha nagyon átbeszélgetem a társammal, akkor ő hozhat be olyan új szempontokat, ami nekem eszembe se jutott, és akár mind a kettőnk számára egy olyan közös jót tudunk kialakítani, ami abszolút eleget tesz ennek a kompromisszumnak, hogy amire én leginkább vágyom, az oké, és ami nem lényeges, az nem lesz benne, és arról nem is beszélve, hogyha kompromisszumos megoldás keresünk, akkor abban a másik nagyon-nagyon aktívan részt fog venni a megoldásban, a megvalósításban.
Abszolút, ez egy más megformázása annak, amit mondtam, igen. Tehát, hogyha nincs kompromisszum, akkor ott a konfliktus el van altatva, de ott a feszültség fennmaradt.
Igen.
És nyilván abban a helyzetben senki nem motivált, mert aki győzött, az nem motivált, nem mi legyen, aki pedig elnyomottá válik, az pedig nem tud, ugye érzelmileg sem tud beletenni. Van egy ilyen klasszikus vicc, hogy hogyan lehet a házasságot azonnal szétszedni, meg kell kérdezni, hogy ki mikor kell, és akkor az egyik ugye 8-kor, a másik 6-kor, és akkor elindul egy konfliktus, mert ugye én miért kelljek föl miattad mostantól 40 éven át, amikor ez egy jó példa. Na most, amikor elkezdenek ezen dolgozni, akkor kiderül, hogy lehet életmódot váltani, hamarabb lefeküdni. Az mindenkinek jó, mert az éjfél előtti alvásokkal egészségesebb. Vagy sportolni, hogy mélyebben aludjunk, föl tudjunk. Szóval mi jó? De hogyha nincs kompromisszum, akkor nem indul el a megoldás, nem szélesedik ki az az ösvény, ahol a különböző megoldási javaslatok előkerülhetnek, hanem akkor valakinek az igazsága érvényesül átmenetileg, hát ezért nem vezettek eredményre a háborúk sohasem. Ami eredményre vezetett, az a kölcsönös kereskedelem, kulturális meg árucsere.
Tehát a kompromisszumnak 100 millió előnye van, és egy ügyes és jól vezetett kommunikáció elvezethet a jó és egészséges és bőséges kompromisszumhoz, amely mindenkinek örömére fog válni. Köszönöm, műsoridőnk nagyon lejárt, Lelki Fröccs sorozatunkban várunk legközelebb, és köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Kohut Zoltánnal beszélgetünk, személyiségfejlesztési tanácsadóval. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.